mai időkben nagyon sokat beszélünk arról, hogy az emberiség, az emberek megpróbáltatás alatt vannak, és ebben a negyed évben is erről volt szó, hogy mit jelent az embereknek a tűzpróbába kerülni. És most a befejező 13. gondolatmenetnél arról beszélgetünk a tanulmány segítségével, hogy maga Isten fia, Jézus Krisztus szintén megpróbáltatásba került, és megpróbáltatást szenvedett el, és ez mit jelent? Hát ez egy nagyon-nagyon sokrétű kérdéskört vet fel, tehát a tanulmány címe, hogy Krisztus a tűzpróbában, és ebben a beszélgetésben is szeretettel köszöntünk Pap Artúr Róbertet ismételten, és örülünk, hogy most ezt a beszélgetést is veled tudjuk végigvinni.
Én is köszönöm szépen, és örülök, hogy itt látok ismét veletek.
Igen. És hadd említsem meg, hogy két tündéri fiúnak vagy a papája, 10 és 12 évesek. Egy kicsit, ha bemutatnád ezt a két szép gyereket nekünk.
Igen, ők Dániel és Benedek, hogyha Dániel a 12 éves. Mindketten most elég nehéz időszak előtt állnak, mert hogy Benedek most megy ötödikbe, tehát egy teljesen új munkarendet kell megszoknia. Dánielnek meg pedig most kell rágyúrnia a gimire hetedikben, illetve nyolcadikba majd. Szerencsére olyan az iskola, hogy szeretnek iskolába járni, és jól érzik magukat ott. Tehát nem kell küldeni őket, hanem jó a társaság, jó a közeg, úgyhogy jól érzik magukat.
Az sokat számít egy közösségben.
És a gyülekezetben is nagyon aktívak, és igen, nagyon szépen Dániel csodálatosan mond verset, igen, és tud bibliai szövegeket elmondani, felolvasni.
Igen, szeretik ezeket.
Igen, és olyan kifejezőet gondolom volt kitől örökölni.
Te is szeretsz szavalni.
Igen.
És sokszor hallhattunk téged, hallunk téged, így is mondhatnánk, csak most ritkán vagyunk ugyanabban a gyülekezetben, de azért mégiscsak emlékszünk rá. Nézzük tehát ezt a mostani tanulmányunkat, amelynek Máté 27. fejezet 46. verse az alapgondolata, és ez a jézusi kereszten mondott egyik utolsó szava, 9 óra körül pedig nagy fennszóval kiállt a Jézus mondván, éli, éli, láma szabaktáni, azaz, én Istenem, miért hagytál el engem? Hát ez egy nagyon-nagyon sajátos helyzet. Azt kell mondjuk, hogy valóban sokat mond el Istenről a Golgotai keresztnek a helyzete, a története. Általában itt a földi létben a királyokért szoktak az emberek meghalni és önmagukat feláldozni, és ez valami hatalmas nagy dolog, és ezt én nem vitatom, ez így van. De a Teremtő Isten, a Megváltó Isten esetében azt kell mondjuk, hogy ő áldozza, a király áldozza fel magát a teremtményeiért. És erre sokszor szoktunk utalni, és ez fölvet nagyon sok szempontot. Én most csak az etikai oldalát, az erkölcsi oldalát említeném, hogy ettől lett igazán érthető és erkölcsi példa a Teremtő Isten, hogy ő önmagát föláldozza értünk. Hát pedig ez a mi gondolkozásunk szerint fordítva kellene történjen.
Én ezt nagyon fontosnak tartom, ezt a tanulmányt, hogy megismerjük a szenvedő Istent. Egyrészt azért, mert az egész történet és az Isten képe az embereknek feszültségekkel van tele. Hogy lehet, hogy szerető Isten közben szenvedés van? Igen. Hogy lehet az, hogy Isten elfordul Jézustól? Hogy fog engem Isten megérteni a saját bajomban, a saját, igen, szenvedésemben? Eszembe jut egy régi-régi dal, valamikor 20 éves koromban énekeltük, amiben az volt, hogy sokan úgy képzelik el Istent, hogy egy hideg trónteremben ül magányosan, és a földet onnan nézi álmosan, ez konkrétan így volt a dalszövegben, hogy tényleg milyen Isten képünk van, hogy mennyire tud velünk együtt érezni.
Így van.
És ahhoz, hogy ezt megértsük, és ezeket a feszültségeket fel tudjuk oldani, nagyon fontos, hogy rendszeresen gondolkozzunk és elmélkedjünk a szenvedő Istenről.
Ez, azt hiszem, hogy nagyon lényeges, tehát ugye ez nekünk fontos, mert hogyha félreértjük Istent, már pedig félreértjük Istent, ez mutatja, hogy a világ nagy része nem követi Istent, vagy a mai gondolkodó emberek úgy érzik, hogy az a menő és az a helyes, hogyha félre rakjuk Istent, és a többi. Pedig hát ezzel hatalmasat tévednek, de ez egy másik dolog. De a lényeg az, hogy nagyon fontos, hogy én is naponként azért úgy eszembe jusson és gondolkozzak azon, hogy Jézus Krisztus az életét adta, én értem, kifejezetten. Tehát ezt mindenki magára értelmezi természetesen.
De ez az alapige, amiről itt beszélünk Máté evangéliumából, tulajdonképpen azt mutatja be, hogy Jézus Krisztusban teljesedett nagyon sok ószövetségi profécia. És hogy ez azt mutatja be, hogy Istennek volt egy megváltási terve, ami fokozatosan bontakozott ki, és az ószövetségi proféták, és Dávid is profétai módon írta a 22. Zsoltárt, amiben konkrétan ez a kifejezés olvasható, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Hogy ez... És nem csak ez az egy prófétai kifejezés van ebben a Zsoltárban, aminek az a címe, hogy az igaz ember szenvedéséről és haláláról, tehát ez a messiás szenvedéséről és haláláról szóló Zsoltár. Olyan gondolatok is vannak benne, például a 8. vers, hogy mindenki csúfolódik rajtam, aki engem lát, elhúzzák szájukat és fejüket rázzák. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Vagy pedig olyan vagyok, mint a kiöntött víz, minden csontom, kificamodott szívem, olyan lett, mint a viasz, megolvadt bensőmben, erőm kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél le engem, mert ebek vettek körül, a gonoszok serege fogott körül engem, átlyukasztották kezemet és a lábamat, megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek és bámulnak rám, megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek.
Milyen megdöbbentő, hogy igen, olvasod.
Tehát ez Dávid király írta, igen, ezeket a szavakat.
1000 évvel.
És pontosan Jézus Krisztus kereszthalálá körüli eseményekben ez teljesedett. Az emberek csúfolták, átlyukasztották kezét, lábát, és amikor Jézus azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, egyrészt annak a fájdalmát élte át, hogy az emberiség bűne miatt Isten el kellett, hogy forduljon tőle az igazsága miatt, de ezáltal a cselekedete által Isten kegyelmet tud gyakorolni mindenkinek. És amikor ezt mondta, akkor is Zsoltárt idézett. Tehát nem a hitetlenség és a kétely fogalmazódott meg benne, hanem akkor is az Isten igéjét mondta az utolsó leheletével is gyakorlatilag.
Így van. Ez számos ki, hogy mondtad ezeket a dolgokat, annyira megdöbbentős. Ezzel mindig gondolkozom, hogy ebben a helyzetben vállalni egy, tehát amit mondtál, mint király, vállalni halált annak tudatában, hogy csak egy része lesz az embereknek, aki elfogadja ezt az áldozatot.
Igen.
És ennek tudatában mégis megtenni azért a kevésért.
Igen.
Ez számomra felfoghatatlan, hogy hogyan működik ez a logika, mert hogy nem az emberi logika ez.
Ezt megragadva, amit említettél, én azt látom ennek a feloldására, mert tényleg nem az emberi logika, hogy Isten sokkal fontosabbnak tartja az igazság szempontjából az erkölcsi oldalát a dolgoknak, mint sem valahogy az előnyét vagy a kényelmét nézni a helyzetnek, az eseményeknek. Mi egy kicsit, nem egy kicsit, mi fordítva működünk, vagy gondolkozunk itt a bűnvilágában. Tehát azért nagyon nehezen tudjuk feladni a kényelmünket, az előnyünket, a pozíciónkat, és nagyon nehezen tudunk a másikra gondolni csupán. Na de hát nekünk az erkölcseinkkel problémák vannak. Értsük jól, amit én most így említek, de Isten szempontjából ez viszont egy fantasztikusan nagyon erős információ. Istennek te sokkal fontosabb vagy, mint hogy ő önmagát előtérbe helyezné a te érdekedben. Tehát ő nem királyként ül a hideg trónteremben, és álmosan néz bennünket, hanem ő aggódó barátként, társként, szerető szívű, kegyelmes uralkodóként tekint ránk, aki azt keresi, hogy hogy is tudnék nektek segíteni.
Ja, az emberi mérlegelésben sokszor szerepet játszik az, hogy mennyien, mekkora áldozatot hozunk, és mi a nyereség. Eszembe jut több minden. Az egyik az Egri csillagokban van egy olyan kép, amikor a törökök megtámadják az egyik bástyát, és akkor a dobó kapitánynak fel kell áldozni a néhány várvédőt azért, hogy a törökök benyomulását megállítsa. És hát ez egy rettenetes, megviseli őt is, de hát végül is akkor sikerült megmenteni ugye az egri várat. Tehát az emberi logika az így van, hogy bizonyos áldozatot vállalunk, és még ha nehéz is. A másik, ami eszembe jutott, hogy van az a nagyon jól ismert kis történet, hogy egy gyerek a tengerparton látja, hogy rengeteg ilyen tengeri csillagot mosott ki a víz, és úgy egyenként úgy visszaviszi, és akkor megkérdezi tőle valaki, hogy na de hát annyi van, hát ez itt teljesen lehetetlen feladat. És akkor arra az a válasz, hogy na de ennek az egynek számít. És tulajdonképpen szerintem ebben, hogy ez egy nagyon fontos felvetés, hogy nem mindenki fogadja el a megváltást, de Isten abban az egy emberben is olyan értéket lát, hogyha ha csak egy lett volna, hogy akkor is vállalta volna. Tehát ez a, hogy az Isten szempontjából, aki olyan hatalmas, hogy fel sem tudjuk fogni, a parányi pici porszem embereket egyénenként ismeri, látja és fontosnak tartja.
Említetted azt, hogy a Keresztény Zsoltárt idézett, és eszembe jutott, hogy a múlt héten beszéltünk arról, hogy a Krisztus indulat legyen meg bennünk, és így eszembe jutottak a hithősök, illetve a mártírok, akik meghaltak, és énekelve mentek a halálba, hogy tényleg az az indulat volt meg bennük, hogy nem a gyűlölet, nem az ellenségeskedés volt bennük, hanem még akkor is a szeretet volt bennük.
Így van. Milyen érdekes ez az egész a szeretet oldaláról, a megértés, a segítség oldaláról, de a szabadság oldaláról is. És én ezért itt kiírtam a tanulmányunk 102. oldaláról egy nagyon rövid gondolatot, hogy az emberek visszaéltek az Istentől kapott szabadságukkal. Mert ezt az oldalát is látnunk kell, és láttatnunk kell, hogy Isten abszolút szabadsággal rendelkezik, és a teremtményeit is, mármint az embert, ugye a maga képére és hasonlatosságára teremtett embert, angyalokat, szabadsággal ruházza fel. És ezt abszolút mértékben, tiszteletben tartják. Ennek viszont megvan a kockázata. Hogy ahogy itt ez az idézet is idézte, vagy megemlítette, hát az emberek visszaélnek. A teremtmények visszaélnek a teremtőtől kapott szabadságokkal.
És milyen furcsa az, hogy ezt a szabadságot nekünk tanulni kell.
Igen.
Tehát meg kell tanuljuk, hogy mit jelent igazából megint szabadnak lenni. Mert azzal, hogy egy bűnös világban vagyunk, nagyon beskatujázottunk, és korlátok között vagyunk, és Jézus élete pont azt mutatta meg, hogy mit jelent szabadságban élni.
Hogy igazából azt kell mondjuk, hogyha most a Jézusi Golgotai keresztet nézzük, ő föl van szögezve, föl van kötözve arra a keresztre, de egyébként abszolút szabadságában teszi ezt.
Tehát ő leszállhatott volna.
Leszállhatott volna. Így van. Tehát simán. És erre látunk példát az evangéliumi feljegyzésekben is, hogy le akarják lökni a szikláról, és átsétál közöttük. Megtehette volna, de ő a szabadságában úgy döntött, hogy ő mindenképpen vállalja az emberekért, a teremtményeiért mindezt. Még hadd idézzem azt a tanulmányunkat, egy rövid három szó az egész, ahogy C.S. Lewis szavaival fogalmazza meg, vagy idézi, hogy hát Isten úgy gondolt, hogy megéri a kockázatot.
De ez azzal kapcsolatos, hogy ugye a bűn betört a világba, és hogy Isten tudott erről, vagy hát, mivel ő mindent tud, nyilván tudta, és így vállalta a teremtést, és hogy ugye fölvetődik az a gondolat, amit a tanulmányunk is fölvet, hogy hát megéri a kockázatot, na de kinek, hogy Istennek éri meg, vagy nekünk éri meg. Igen. Ez egy ilyen kicsit cinikus felvetés. Igen. De pontosan ez a Jézusi kereszthalál, meg a történet mutatja meg, hogy ez nem a külső szemlélő nyugalmával vállalta fel Isten a kockázatot, hanem olyan rettenetes mértékű szenvedés volt, nem csak a fizikai, hanem a lelki, a bűn miatti szenvedés, amit ember igazából nem tud felmérni.
Bizony. Pont ez a szenvedésre, hogy a lelki szenvedésre, hogy milyen szoros kapcsolatban volt Jézus Istennel folyamatosan, és akkor ez a kapcsolat megszűnik a bűn miatt. Hogy ez mekkora teher lehetett Jézus számára, amikor gyakorlatilag egyek voltak, és elvágódik ez a zsinór, ami köldögzsinór, ami köztük van igazából.
Igen, igen. Nagyon, nagyon gazdag tartalmú a Golgotai kereszten való gondolkozás. Én azt hiszem, hogy a Jézus egész élete, ilyen szempontból érdemes átgondolni, és ez a heti tanulmányunk pont ezt teszi meg, hogy a gyerekkorától kezdve végig a élete egy-egy eseményein csak kiválogatva elgondolkozhatunk, hogy milyen is lehetett Jézusnak. A gyerek Jézusnak rendkívül kevés információ áll rendelkezésünkre, hogy milyen helyzete volt, és hogy érezhette magát, és azt hiszem, hogy ez tényleg így van jó. Minél többet gondolkozom rajta, vagy gondolkozunk rajta, annál inkább látható, hogy arról csak annyi információ bőven elég, amennyi a Bibliában található, de azon mégiscsak érdemes elgondolkozni, hogy ő fiatalon is, gyerekként is büntelen földi emberi életet élt, és milyen nehéz lehetett neki elhordani a játszótársaknak a másságát, a felnőtteknek a másságát.
Igen, ez mint egy tiszta lappal indulni gyakorlatilag, és látni, és akkor viszont nagyon előjön a különbözet, hogy miben más, és milyen nehézségek vannak, az úgy, hogy nagyon-nagyon megviselhette. Viszont még van egy nagyon, számomra egy nagyon fontos üzenet a Jézus gyerekkorának. Az elején említettem azt, hogy fontos az, hogy Jézus életében látjuk azt, és a szenvedéseiben látjuk azt, hogy tud azonosulni mindenkivel. És ha megnézzük Jézus mondjuk földi pályafutásának a kezdetét, menekültként kezdi. Igen. Tehát igazából nincs az a népességcsoport, akivel ne tudna azonosulni. Igen. Tehát ott indul, hogy menekültként kezdi, kitaszított előítéletekkel van szemben, mert betelepül egy másik helyre, ahova nem tartozik,
egy másik kultúrába,
utána is, amikor visszajönnek, akkor megint egy idegen részbe, egy lenézett helyről, tehát igen. Menekültként kezdi, és előítéletekkel áll szemben. Teljesen, és így kezdi a pályafutását gyakorlatilag. Tehát nincs az a csoport, akivel ne tudna azonosulni.
Világos, hogy Jézus nem élhetett át emberként az égvilágon mindent, mert hogy az időskort nem, de teljesen igaz, amit aláhúztál ezzel a gondolattal, hogy ő abszolút azonosulni tud velünk, és nekünk ez egy jó tudat, hogy ő egy olyan a mennyei trónteremben ülő Isten, aki nagyon is érti.
Igen, és ezekből az evangéliumi szűkszavú leírásokból az derül ki, hogy Jézus nem egy csodatévő gyerek volt, ugye ezt onnan is gondolhatjuk, hogy amikor az első csodáját tette, akkor az milyen nagy látványosság volt, ugye a kánai mennyegzőn. És Lukács evangélium a második fejezetének az utolsó verse azt mondja, hogy Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testének állapotában, és az Isten és az emberek előtt való kedvességben. Ismerünk, látunk jó gyerekeket.
Igen.
De ő benne még annyi rossz sem volt, mint a legjobb a gyerekekben. Igen. Ugye, vannak olyan elképzelések, hogy Jézus agya galambot formált, és aztán az életre kelt, és hogy ő milyen csodákat
tett.
Itt nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ő igazi emberként született, de nem volt meg benne az az önzés, nem volt meg benne az a rosszra való késztetés. És zsigerből ő a jó felé húzódott, és érdekes az, hogy itt a János evangéliuma első fejezetének a 46. verse felteszi azt, amikor már a szolgálata elején van, hogy a János evangélium azzal kezdi, hogy ugye Názáretből támadhat-e valami jó. Názáret nem csak, hogy egy kisváros volt, az Ószövetség nem is tesz róla említést, egy olyan kis jelentéktelen város, viszont abban az időben, amikor Jézus élt, akkor már közmondásos volt, hogy milyen rossz életet élnek ott az ottaniak.
Igen.
És Nátánael, aki olyan a Kánából származott, ami viszonylag közel van Názárethez, ismerhette közelebbről, és mindenki azt mondta, hogy Galilea bűnös rész, Názáret, ugye egy kisváros, hogy onnan jó nem jöhet. Tehát egyrészt szegény sorsú volt, Herodes már a születése idején meg akarta öletni, ahogy mondtad Artúr, hogy menekülnie kellett, és viszont alkalmazkodott a gyerek élethez, és a gyerekeknek megfelelő módon fizikailag is, lelkileg is, értelmileg is fejlődött.
Egy személyes példa, hogy ugye mi csak 8 évig éltünk Egyiptomban, de nagyon-nagyon sokszor belém hasított az a gondolat, amikor ott velük együtt éltem, dolgoztunk, tettük, amit kellett, hogy hát én nem értem őket. Hát ez egy más világ. És akkor hasított belém, hogy na, Isten fia, pont ezért született meg emberként egy családba. Mert hogy azt akarta Isten átélni, hogy ő egyértelműen az emberiséget minél közelebbről megértse és megismerje. Hogy együtt tudjon velünk érezni. Én azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos szempont, hogy nekünk erősíthetjük magunkat abban a tudatban, hogy nekünk egy olyan ítélő és bíráló bírónk van a mennyben, aki abszolút azonosulni tud vele. Aki tényleg földi emberként megszületett.
Én nekem nagyon tetszett ez, hogy gyarapodott. Tehát, hogy igazából ő is nőtt neki, és mentálisan fejlődött, pszichésen, szociális kapcsolatokban fejlődött, tehát ezeket mind megtapasztalta ezeket, tehát mint mondtál, hogy ilyen szép álommesék vannak, hogy mint hogy egy isteni gyerek van, és akkor hogy minden fölött áll, és semmi sem érinti, de messze nem. Tehát ez túl szép lenne, hogy igaz legyen. Tehát ez így nem. A másik, amit most említettél, az, hogy pont ezek miatt nem érezheti úgy az ember magát, hogy ő túl bűnös ahhoz, hogy Istenhez menjen.
Így van.
Hogy nincs az a mélység, ahova ne érne le Isten.
Így van.
Van egy kedves, nagyon szeretem olvasni a könyveit, tehát ilyen értelemben sajnos személyesen nem találkoztam vele, egy evangélikus lelkipásztor, Axel Kühner, és neki van az a mondása, hogy nem tudsz olyan mélyre esni, hogy ne Isten tenyerébe essél, nem tudsz annyira előre futni, hogy ne Isten várjon ott, nem tudsz úgy felkapaszkodni, hogy ne Isten legyen fölötted, és nem tudsz úgy visszanézni, hogy ne legyen ott Isten. Tehát nem lehetsz olyan mélyen, hogy Isten ne tudjon lenyúlni, érted?
Igen.
Vagy ne legyen ott veled pontosabban.
Na, ez egy nagyon lényeges oldala ennek, tehát nem az a lényeges, hogy most értsük meg tudjuk, hogy mit is csinált Jézus gyerekkorában, hanem azt a szándékot, amiért Jézus emberként megszületett.
És csak még egy kis gondolat, hogy amikor ugye egy kisgyerek iskolában megy, és akkor esetleg egy szelíd lelkű, vagy egy védett környezetből kikerülő gyerek, az trauma lehet, hogy olyan helyzetbe kerül, amikor esetleg agresszív társaságba kerül, hogy micsoda törést tud jelenteni a nem testélet, tehát Isten gyerekeknek, hanem az igazi gyerekeknek is, hogy milyen trauma lehetett ez. Hát mennyivel nagyobb trauma lehetett Jézusnak a csínytevéseket, a rossz indulatot, a nehézségeket átélni. De ebbe természetes módon belenőtt, és az ellenállása a bűnnel kapcsolatban megmaradt.
És hogyha áttérünk Jézusnak a felnőttebb időszakára, ugye a Bibliában ott arról többet tudunk természetszerűleg, akkor azért az nagyon jellemző volt Jézusra, ami rád is, meg rám is mindannyiunkra jellemző, amit itt a 104. oldalon olvashatunk, hogy folyamatosan félreértették Jézus életét, Jézus személyét, tetteit, tanításait, mind a vezetők, mind az átlag emberek.
Tehát erre egy példa, Máté 12. fejezetében van egy történet, amikor meggyógyít egy vak és néma megszállottat, és akkor csodálkoznak, hogy hát ez nem csak nem a Dávid fia, és erre a farizeusok azt mondták, hogy ez csak Belzebubnak, az ördög fejedelmének segítségével üzhetik ki az ördögöket. Ez egy eklatáns példa.
Pontosan.
Hogy amikor a legjobbat teszi, akkor a leggonoszabb módon megvádolják.
Igen.
Én azt érzem, hogy Jézus átlépte azokat a határokat, amiket az emberek felállítottak, hogy mit jelent Jézus, vagy mit jelent a vallás.
Igen.
És abban a pillanatban, amikor átlépte ezeket a határokat, akkor az egyetértésből, hát a csodákkal megbékéltek a farizeusok, örültek is neki, nagyon jó volt, hogy volt. Azzal viszont már, hogy esetleg szombaton volt a csoda, az már nem tetszett nekik.
Nem tetszett.
Az, hogy kegyelmet hirdet, meg hogy az eljövendő országot, milyen jó dolog. De az, hogy ez már a nem zsidókra is érvényes, az már nem volt jó. Tehát abban a pillanatban, amikor a szűk vallási kereteket átlépte, akkor az egyetértésből gyűlöletet váltott ki.
Igen.
Tehát ez nagyon érdekes, ez a dinamika, ami folyamatosan megvan Jézus életében, igen, hogy amikor bemutatja, hogy miről szól az isteni szeretet, akkor az emberi elképzeléseknek a határait átlépi, és akkor már eleve gyűlölté válik.
Parancsolj, Krisztián.
Igen, és az érdekes, hogy a tanulmányunk is mutat arra, hogy ugye Egyiptomban töltött egy bizonyos időt, aztán Názáretben. Názáretben pedig nem esett bele a farizeusoknak a körébe, tehát hogy itt kívül került azon a körön, ahol a farizeusoknak a hatása annyira benne volt, tehát hogy ő más volt. És ezt a másságot a vallási vezetők ilyen féltékenységgel, vagy pedig irítséggel is figyelték. Tehát ez a másság ilyen szempontból is egy lényeges dolog.
A másság is fontos, és azt most kiemelném, főleg egy a mai időkben, hogy vagy rajonganak, vagy gyűlölik. Na most ez a mi időnkre is jellemző, hogy valahogy úgy rendeződnek az események és az eseményekre való reakciók, hogy az egyik rajong érte, a másik gyűlölettel gondol rá, és a többi, és a többi. Tehát ez egyszerűen elgondolkoztató, hogy mennyire óvakodjunk attól, hogy így, ilyen értelemben, földi értelemben rajongjunk, vagy pillanatokon belül már gyűlölettel tudjunk gondolni valakire, vagy gyűlölettel tudjunk föllépni valakivel szemben.
És általában ugyanazok a személyek ellen. Egyik van, pillanatban van. Rajongunk Igen. érte, másik irányba, másik pillanatban meg gyűlöljük őket. Tehát akár, hogyha úgymond nagyokra gondolunk, Bonhoeffer, Gandhi, Martin King, Martin Luther King, akkor folyamatosan az van, hogy pont amit mondtál, hogy rajongtak, de azzal, hogy átlépték a felállított normákat, gyűlölté váltak egyesek személyek szemében.
Igen. Igen,
van egy fontos mondat, amit Ellen White ír, hogy Krisztusnak az ártatlansága miatt, Krisztust az ártatlansága miatt nagyon megviselték Sátán támadásai. Tehát ebbe beletartozik az is, hogy gyűlölettel tekintettek rá, amit egyébként Ézsaiás próféta eleve megjövendőlt, hogy utált és az emberektől elhagyott volt, ugye Ézsaiás 53. fejezetében.
Igen. Én azt hiszem, hogy ezt nagyon lényeges tudni nekünk ma, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki nagyon is tudja, hogy mit jelent nagyon is tudja Isten, hogy mit jelent nekünk félreértetnek lenni, vagy akár gyűlöltnek is lenni, de mondhatjuk a rajongást is, hiszen nagyon sok embert éppen a rajongás visz ferde útra. Gondolhatunk híres zenészekre, vagy színészekre, vagy bármi, és ugyanakkor meg ennél még sűrűbben elő szokott fordulni, hogy félreértik, és gyűlölettel tekintenek valakire. Tehát, és ebben a vallási kérdések nagyon élen tudnak járni. Ilyen szempontból én azt hittem, hogy az elutasítás fájdalmát Isten maga is érti, és ahogy így az előbb pár perccel ezelőtt említettük, hogy az emberek visszaéltek Istentől kapott szabadságukkal. És ezt a szabadságot, ez a visszaélés mennyire fájhatott Istennek, hogy ez így közrejátszik a mindennapi életben, és már is a tanulmányunk is átugrik újból a Getsemáné kertje jelenetéhez, hiszen ez itt úgy mondjam a csúcsok csúcsa, és az evangéliumok is inkább erre a egy hétre és erre az eseményre koncentrálnak. És érdemes azon elgondolkozni, hogy mi mindent láthatunk a Getsemáné kertjében, még mielőtt a kereszthez érne. Mielőtt a kereszthez érne, mennyire nagyon érdekes, hogy az a Jézus Krisztus, aki mindenkihez barát volt, ő is azt várja, hogy most felém legyetek barátságosak.
Igen, ez számomra egy nagyon meghatározó része a Jézus életének, és Tományi Tamással tudok egyetérteni, aki azt mondta, hogy aki Jézust igazán meg akarja ismerni, annak követnie kell őt az olajfák hegyére, és virasztania kell vele. Igen. Mert ott nyilatkozik ki igazából, hogy ki Jézus.
Ez így van.
És pont ez, hogy amit mondtál, hogy most neki jött volna jól az, ha lenne támasza egy olyan embernek, aki csodákat tett folyamatosan, aki nagyon szoros kapcsolatban volt Istennel, és mégis támaszra van szüksége, hogy melyik Isten kép, vagy melyik Jézus kép lehet vonzóbb számunkra, hogy amikor egy kétségbe esett, egy szükségben lévő pontosabban Jézus látunk magunk előtt, vagy az, aki a csodákat teszi, és állandóan a helyzet tetőbb fokán áll.
Hát bizony. Ez egy nagyon-nagyon fontos párhuzam.
A sztároló világban nem kérdés, hogy melyiket tartanák ma népszerűnek. Igen. De azt hiszem, hogy tudunk mindannyian azonosulni azzal, amikor szükség van arra, hogy valaki erősítsen, és átérezzük, hogy milyen lehetett, hogy Jézus is volt így.
Érdemes, hadd említsem meg megint, ezt fontosnak érzem, hogy mondjuk az Éden kertjében megismerjük Istent, hatalmát, szeretetét, túláradó, ajándékozó létét, hogy hatalmas kertben van csak két ember, be se tudják járni. Négy folyó határolja azt a területet, tehát egyszerűen földrésznyi nagyságú két embernek az otthona. Ugye hát ez a kezdet kezdete. De mindenképpen az Isten szépségéről, teremtésének a csodálatos voltáról, a boldogságról, stb. Meg lehet ismerni az Éden kertjében Istent, de igazából még jobban megismerjük a Golgotai kereszten. És ott meg pont az ellenkezőt látjuk meg, amire utaltál, hogy aki elesetté teszi önmagát, hogy bennünket megmentsen. És ezt felvállalja, bátran felvállalja, és ragaszkodik hozzá, és hibátlanul fölvállalja, hogy értünk vállalja egészen a halálig a helyettes áldozatot és a szenvedést. A mi érdekünkben, de még ennél is jobban fogjuk majd megérteni az úgynevezett második adventkor, vagy a harmadik adventkor, amire most nem térnék ide, de lényegében az újjáteremtéskor fogjuk még teljesebben megismerni az igazságosságát, a szeretetét, kegyelmét és a hatalmát. Egy mondatban már csak összefoglalva, hogy azt az Istent ismerjük meg, akinek akkora hatalma van, hogy még azt is meg tudja oldani a bűn kérdését, az ellene való lázadás kérdését, amit semmi szín alatt nem akart, hogy megtörténjen. Na ő azt is igazságosan, szeretettel, kegyelemmel tudja megoldani. Na az aztán az igazi hatalmát mutatja meg, és az igazi Isten képet.
Nem, tehát itt Jézust, mint hogy az elesett embert. Igen. A Getsemáné kertjében. Viszont az példaértékű lehet számunkra is, és annak is kell lennie, hogy amikor ilyen helyzetben volt, akkor még intenzívebben imádkozott. Igen. Tehát akkor is folyamatosan kerest, és nem az volt, hogy jó szegény, én most elesett, most akkor most mi lesz velem?
Nem panaszkodott,
nem hagyta azt, hogy hát akkor mostan, hát ez van, kész vége. Igen. Hanem még inkább kereste, és még inkább imádkozott, Igen. és kitartóan imádkozott ebben a helyzetben, és pont Igen. azért, mert ebben a helyzetben volt.
Így van, azt hiszem ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt
és
lássuk.
Ugyanezt jó nekünk is tenni, tehát ugyanúgy mi is erőt kapunk belőle. Itt a tanulmányunk idézi Ellen White Jézus élete című könyvéből azt, hogy Krisztus úgy érezte, hogy a bűn elválasztotta őt atyától, a mélység olyan széles, olyan sötét és olyan riasztó volt, hogy a lelke megborzadt tőle. Igen. És isteni hatalmát nem használhatta fel a kínszenvedéstől való megszabadulása érdekében. emberként kellett mindezt elszenvednie, és ezért volt nagyon fontos, hogy imádkozott.
Az, amit most említettél, Kriszti, azt hiszem, hogy az aztán überolja. Aztán tényleg túláradóan bemutatja, hogy Jézus nem csak hogy ugyanazokat a helyzeteket átélte, és ugyanazokat a megpróbáltatásokat átélte, mint amit te meg én, hanem mivel, hogy ő letette az isteni hatalmát, és bármikor felvehette volna, és Kriszti utaltál a kereszt eseménye, hogy bármikor leszállhatott volna a keresztről, és eltűnhetett volna a vádolók szeme elől, és békésen távozhatott volna. Megvolt erre a hatalma, és nem élt a hatalmával. Ugye mi általában a bűnvilágában ezzel szoktunk szembesülni, önmagunk esetében is esetleg, de mások esetében talán még gyakrabban, hogy visszaél valaki a hatalmával. Ez eléggé gyakran elő tud fordulni a mindennapi életben. Isten nem él vissza a maga hatalmával, és ez nagyon sokat elmond ő róla.
Igen. Van egy érdekes kérdés, ami bennem itt felmerült, hogy ugyanitt a Getsemánéknál legyen meg a te akaratod.
Igen.
Hogy ezt értelmezhetjük akár úgy is, hogy átfasszolja a felelősséget. Én ezt nem akartam, ezt te akartad.
Igen.
Viszont ő ezt teljesen tudatában választotta azt, hogy legyen meg a te akaratod. Igen. De ez sem azt, hogy nincsen saját akaratunk. Tehát ez egy nagyon, számomra egy nagyon érdekes kérdéskör, hogy most akkor hogy van ez, hogy legyen meg a te akaratod, de akkor hol van az én akaratom?
Igen.
És végül igazából arra jutottam, hogy Jézus ebben a helyzetben, mint ember, tisztában van azzal, hogy mit akar, mi a célja, és tisztában van az emberi létének a korlátaival.
Így van.
És azt ő a saját akaratából nem tudja megtenni. És ezért leteszi a saját akaratát, és ezért veszi fel az atyának az akaratát.
Így van. Milyen érdekesek ezek a párhuzamos gondolatok.
És ez a teljes bizalom, és ez az, ahová el akarja vezetni egyébként az embereket is, hogy megértsük azt, hogyha még nehéz is, vagy sok fájdalommal is jár, hogy az Isten akarata a jó.
A kereszthez érkeztünk tulajdonképpen, az igazi történethez, a legdöntőbb és legütősebb, legfontosabb történethez. És érdemes látnunk azt, hogy tulajdonképpen, ha a kereszten lévő Isten fiát, az ember élet Isten fiát látjuk, aki emberként meghalt értünk, amit nem tehetett volna meg Isten voltában, hogy meghaljon, de emberként igen, ez sokkal többről szól, mint sem csak egy ártatlan ember mártír haláláról szólna. És éppen ezért rendkívül lényeges, hogy mi a keresztben ugye nem csak egy mártír halált látunk, hogy na hát szegény, hanem érezni, hogy itt egy egész megváltási terv egyik kulcs pillanatát láthatjuk, ami mindent eldöntött, hiszen itt a kereszten Jézus Krisztus győzött. Nem egyszerűen arról van szó, hogy meghalt. Meg is halt, de ez egy győzelem, és talán érdemes itt felemlíteni az előbb említett erkölcsi szempontot, hogy itt Jézus, Isten fia egy erkölcsi győzelmet aratott a vádolójával szemben. Vádolója felett. A vádolója elbukott, mert mindig azt mondta, hogy Isten nem szeret benneteket, és meg akar ölni, hogyha ha ellenkeztek neki. Erre Jézus meghal a kereszten, és azt mondja, hogy én nem azt akarom, hogy ti halljatok meg. Én halok meg értetek és helyettetek. Értitek már a kegyelmemet és a szeretetemet? Tulajdonképpen ezért egy fantasztikus etikai győzelmet arat Jézus a Golgotai kereszten.
Úgyhogy ez mennyire fontos, hát ez Pál is a korintusi levélben, szóval nem beszélhetünk másról, mint Krisztusról, igen. A megfeszítettről.
Igen,
mert,
igen.
Hogy ez teljesen, ez a csúcspontja a szolgált mindennek gyakorlatilag, igen. A megváltásnak.
Ez így van.
Igen, és az, hogy maga, ahogy Krisztus az egész ítélet során viselkedett, ahogy a keresztre feszítés során viselkedett, hogy a római százados is azt mondta, hogy hát ez Isten embere volt, egy ez igaz ember volt. Nem úgy viselkedett, mint akit méltán, vagy hát jogosan büntetnek így halállal. És ezen túlmenően, ahogy Jézus viselkedett, ott voltak azok a természeti jelenségek, hogy 6 órától 9 óráig, ugye a zsidó időszámítás szerint teljes sötétségbe borult a táj. És aztán Máté 27. fejezetének az 51. 52. versében pedig arról is olvashatunk, hogy a templom kárpitja, ami egy vastag szőtt anyag volt, ami elválasztotta a legszentebb részét a templomnak, ahová csak a főpap mehetett be egy évbe egyszer, az a tetejétől az aljáig ketté hasadt.
Pont középen,
és az, amit addig ez a kárpit, ez a vastag függöny, ez eltakart, hogy ne pillanthasson be oda illetéktelen, attól kezdve az átláthatóvá. Ez is azt mutatta, hogy megtörtént az az áldozat, amire az összes ószövetségi áldozat előre mutatott. És akkor még a csúcspontja, ugye Pál apostol a korintusi levélben nagyon sokat ír a feltámadásról, a 15. fejezetben, az első levélben például, akkor megnyíltak a sírok, és az 52. vers Máté 27-ben azt írja, hogy sok elhunyt szent teste feltámadt. Tehát, hogy a testi feltámadás megtörtént, hogy na ez lett az ára annak, Jézus halála volt az ára annak, hogy majd, akik Istent elfogadják, és az újabb lehetőséget elfogadták, hogy azok is feltámadhassanak. És ez lett a bizonysága.
És Isten újra teremthesse mindazt, amit a bűn elromtott.
És az elején beszéltünk arról, hogy milyen feszültségek vannak itt ezekben a képekben itt, hogy gyakorlatilag ezzel feloldotta Jézus ezt a feszültséget. Mert pont az előbb, amit mondtál, hogy egy teljesen hamis istenképet próbált Sátán elhitetni az emberekkel, miközben pont ez a kereszt áldozat volt az, amivel megbékéltette Isten Krisztusban a világot. Igen. Tehát igazából pont ez volt az a pillanat, amivel bemutatta, amit említettél is, hogy nem arról van szó, amit Sátán mond, hanem teljesen más a kép, és ez az igaz Isten, és pont azért, mert én ilyen vagyok, már nincs szükségetek a templomi szolgálatra, és nincs szükség a kárpitra, ami elválaszt minket, igen. Hanem közvetlenül lehet hozzá menni.
Pontosan, azt hiszem ez egy rendkívül lényeges része az új szövetségi korszaknak, hogy mi már közben járó nélkül közvetlen mehetünk Istenhez, Jézushoz személy szerint.
Igen, tehát, Isten, hogy Isten egyrészt igazságot szolgáltat, igen. És igen. Majd a végső ítéletben lesz a teljes igazságszolgáltatás, de megvan a jogalapja arra, mivel a Teremtő saját magára vállalta a felelősséget a teremtményeinek a bűnéért, ezért ő képes kegyelmet is adni. Igen. Tehát ez az evangélium.
Pontosan. Ő nem csak teremtőnk, nem csak megváltónk, hanem újjáteremtőnk is. Sőt, ő még ráadásul közvetítőnk is, közben járunk is. Tehát ez egy rendkívül lényeges szempont, hogy amit szoktunk olyan egyszerűen fogalmazni, hogy Isten minden mindenekben. És az Ószövetségnek is a központi karaktere Isten maga. Az új szövetségnek is a központi karaktere Jézus, Isten maga. És az egész megváltási tervben mindent Isten tesz helyettünk vagy értünk. Tehát nekünk nem kell aggodalmaskodni, ugye emberileg, hogy jaj, hát most akkor hogy is lesz ez a mai világ állapota, és a többi, hanem abban lehet megnyugodnunk, hogy kihangsúlyoztátok, abban lehet megnyugodnunk, hogy mi jó kezekben vagyunk, Isten határozottan kézben tartja az életünket, és szeretettel, kegyelemmel, megértéssel fordul felénk, és nem kell azért se aggódni, hogy jaj, Isten elfogad-e engem? Hát miért ne fogadna el? Ezért teszi fel az új szövetség is ezt a kérdést. Hát ha az ő saját fiát föláldozta értünk, akkor miért ne fogadna el bennünket? Tehát ez egy fantasztikusan jó hír, ahogy így mondtátok.
Most eszembe jutott az, amikor az elején, amit mondtál, hogy szabadságában tette mindezt. Hogy igazából Jézusnak nem azért kellett meghalnia, mert hogy Judás elárulta, vagy a zsidók megvádolták, vagy Pilátus elrendelte a keresztre feszítését, hanem azért már a világ teremtésétől kezdve szabadságában úgy döntött, hogy ő ezt megteszi az emberekért.
Pontosan.
Tehát, hogy mekkora értéke van az embernek Isten szemében, hogy már akkor eldöntötte azt, hogy bármit fogtok tenni, én akkor is megteszem ezt, értetek.
Így van.
És ezt azért nagyon fontos végig gondolni, mert ugye az egész negyed évben arról beszéltünk, igen, hogy Krisztussal a tűzpróbában, ami azt jelenti, hogy Krisztussal a szenvedésben, hogy az új szövetségi írók is végig arról beszélnek, hogy ha valaki hívő ember lesz, akkor nem várhatja azt, hogy jó, hát Krisztus szenvedett értem, és akkor nekem Hawaii lesz az egész életem, és semmi gondom nem lesz, hanem például az apostolok cselekedetei 14. fejezetének a 22. verse is azt mondja, hogy sok nyomorúságon át kell az Isten országába bemennünk, vagy Pál apostol is arról ír, hogy üldöztetni fognak. Péter apostol is ír arról, hogy a Krisztussal való szenvedést örömnek tartsuk, vagy Jakab is ír erről. Tehát egyrészt láthatjuk, hogy Isten maga milyen szenvedést vállalt fel, és nem szabad visszariadni, mondjuk úgy, azoktól a nehézségektől, vagy a szenvedésektől, ami a hívői élettel együtt jár, mert ahogy Jézust nem értették meg, ahogy kicsúfolták, az előfordulhat ma is.
És ez, amit olvastál, hogy sok szenvedés által kell elmennünk Isten országába, ebben nem a szenvedésen van az elsődleges, vagy a legvégső hangsúly. Mert inkább úgy fordíthatnánk ezt a mai gondolatmenetben, hogy megéri, hogyha Istennel együtt járok. Mert hogyha még szenvedéssel is jár, hát már pedig azzal jár, na de van megoldás, és van célba érkezés, és van örök élet. És ezért is írtam ki a János 10:28-nak a gondolatát, hogy Jézus azt mondja, hogy és én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek. És senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Tehát ezért érdemes a nagy totál képet nézni. Ezért nem szabad beleesni abba a csapdába, hogy ha mondjuk, hogy szoktam mondani, fáj a fogam, hát akkor most már vége a világnak, Isten se szeret engem, mert hát, és miért kapom én ezt a büntetést, hogy ilyen jó ember vagyok, amilyen vagyok, és még a fogam is fáj, és pont éppen prédikálok, és a többi. Tehát nem ezt kell nézni, mert ha én csak ezt a pillanatnyi részt nézem, hát akkor elcsüggethetek, hát fáj a fogam, hát világos, hogy az nem jó. Na de az egész nagy képet kell nézni, hogy van a földi életben van szenvedés, és van fájdalom, na de van megoldás is.
És ebben a megoldásban egy olyan főpapunk van, akiről nem tudjuk elképzelni azt, hogy igen, ne tudna megindulni elhetetlenségből, hogyha a zsidókhoz írt levelet nézzük, mert hogy tehát a megoldásban mindig ott van veled Isten.
Igen.
Tehát, hogy ez bármikor bármi történik veled, abban a tudatban kell légy, hogy Isten ott van melletted, és bármit követsz el, nem tudod elkerülni azt, hogy Isten ne legyen ott melletted.
Pontosan.
És ne legyen megoldás rá.
Ahogy a kedvenc csak... íród is fogalmazza ezt az egészet.
Ez számomra annyira fantasztikus, hogy nem tudsz olyat tenni, igen, amit Isten ne tudna megbocsátani.
És ez nagyon fontos üzenet, tehát így az egész gondolatunknak, vagy azt mondhatjuk a negyedéves gondolat menetnek, aminek hát eléggé megütköző a címe, hogy a szenvedés, meg a tűzpróba, de Krisztussal a tűzpróbában. Most már értjük, hogy mennyire lényeges ez a kifejezés, ez a szó, hogy Krisztussal a tűzpróbában.
Hadd olvassak fel egy néhány gondolatot a Jézus élete című könyvből. Jézus háromszor mondta el ezt az imádságot. Tehát, hogy múljék el tőlem ez a pohár. Emberi lénye háromszor riadt vissza ettől az utolsó minden ténykedését megkoronázó áldozattól. De lelkében az emberi nemzetség egész történetével még egyszer elvonul a világ megváltójának szeme előtt. Látja, hogy a törvény megszegőjének el kell veszniük, ha magukra hagyja őket. Látja az emberek tehetetlenségét, látja a bűn hatalmát, az elkározott világ jaj kiáltásai és panaszkodásai a szíve mélyéig hatolnak. Látja a világ fenyegető végzetét, és meghozta döntését.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést nektek és a kedves nézőknek is. Elmondhatom, hogy a következő negyedben is rendkívül izgalmas kérdésekről fogunk beszélni. A jövő héten már meg is fogják tudni. És azt ígérhetem, hogy mai nagyon fontos kérdések folytatódnak, mint ahogy ez a mostani negyed év is. Köszönöm szépen a figyelmet, és sok áldást kívánok mindenkinek továbbra is.